I think I like this little life. Tudnak van ez a...
Igen, nincs, nincs, de tudok azonosulni a mondattal.
Hosszú kísérletezés, meg annyi költözés, telefonhívás és SMS-ezés után kifejlesztettük a tökéletes receptjét annak, hogy kecsapoljunk egymással a leghatékonyabb módon, amit most megosztunk veletek is egy teljesen komoly podcast kereteimben.
Sziasztok, ez itt a Távkapcs Podcast, és én Julcsi vagyok.
Én pedig Lila, sziasztok!
Üdv újra itt nálunk. Reméljük, hogy jól telik a napotok, akármelyik napotok is van most éppen.
Igen.
Minket ismét vasárnap reggel, vagy inkább most délelőtt egy kicsit később hallhattok.
Most egy kicsit könnyedebben vettük.
Igen, igen. Úgy voltam, én mondtam Lillának, hogy tudunk egy picit nem olyan korán kezdeni esetleg, mert ki tudja, mi lesz az éjszaka, de valamennyit aludtam az éjjel, úgyhogy minden rendben az én oldalamról.
Hát én ezt majdnem elmeséltem neked off the record, de most elmesélem on the record, mert hátha, de 5 perccel a kezdés előtt úgy döntöttem, hogy fel akarom tenni egy jegygyűrűmet, és nem találtam sehol. Úgyhogy...
Oh my god!
Úgyhogy fel alá rohangáltam a lakásba, teljesen leizzadva, és általában jó vagyok nem pánik hangulatba bekerülni, hanem így, nem tudom, így ezen átgondolom, hogy mit tudok kontrollálni a helyzetben, meg nem tudom, de hogy ez valami olyan szinten aktivál, hogy ezt nem tudtam. És nem tudtam, hogy hova lett, mert van egy hely az ágy mellett, hogyha kihúzom a fiókot, van egy ilyen kis üvegdoboz, és abba szoktam beletenni. És ott nem volt, és akkor eszembe jutott, hogy igen, mert főzésnél levettem. Akkor elkezdtem térden kúszva átnézni a konyhát, semmi nem volt. Aztán eszembe jutott, hogy szundiszem egyet délután tegnap, úgyhogy levettem a tévészobában is, és ott se találtam. És krokodil könnyekkel voltnak magyaráztam, hogy én igazából nem
most
akartam.
Most akkor majd nem is fog elvenni feleségül, ha elhagytad egy
De azt mondta, hogy jó, semmi gond, és így elment, bement a tévészobába, és visszajött, és mondta, hogy tedd ki a kezed, és így felhúzta megint a gyűrűt, mert elvileg tegnap nagyon be volt állva a háta, ezért megnyomkodtam, és akkor is levettem. És ott...
Szép, milyen szép vége van ennek a történetnek.
De ez az 5 perc, egy nagyon
Én ezt megértem, nekem az én nem elhagytam a jegygyűrűmet, mármint az eljegyzési, nem tudom mi a különbség, mert tehát nem azt, amivel megkérték. Szóval mi a különbség?
Az a jegygyűrű.
És mi a másik?
Az egy karikagyűrű.
Ja, jó. Szóval nekem meg kiesett belőle a kő. És tehát, hogy én is teljesen készen voltam, de aztán az ékszerész így azt mondta, hogy hát valószínűleg rosszul volt belerakva, és azért esett ki, nem azért, mert én béna vagyok, és valamit csináltam vele, mert hogy nem volt megsérülve, vagy ilyesmi a foglalat, tudod, csak...
Aha.
Szóval éltem át hasonlót, és az bizony nekem is egy rossz... Hát mondjuk nekem pár óra volt, mert a munkahelyemen vettem észre, ahol mindent végignéztem, és látták rajtam, hogy annyira készen vagyok, hogy hazaengedtek, hogy körülnézek otthon is, és aztán visszamentem dolgozni nyilván, és nem lett meg sajnos, de így, hogy nem az én hibám volt, ez így ez egész más sztori volt, hogy nem rontottam el, vagy nem tudom.
És tettetek bele egy új követ, vagy mi lett?
Ők raktak bele, igen. Hát mert hogy ők vállalták a felelősséget, amiatt, hogy nem volt jó a foglalat.
Hát ez mennyire jó felség, azért ezt nem mindenki... Hát
jó felség, de közben meg, ha nem, akkor érted, most mi fizessünk ki egy másik követ azért, mert nem jó volt, érted, szóval ez ilyen garanciális dolog.
Nagyon jó. Na, jó van, ez teljesen...
Csak hogy mondjam, hogy I feel you, és értem, hogy ez ijesztő tud lenni.
Én, igen, meg nekem benne van az, hogy azt hiszem anyukáméknál is az volt, hogy volt egy gyűrű, ami eltűnt, mert véletlenül lecsúszott az ujjára, hogy így bedobott egy almacsutkát a tóba.
Hát azt nehezebb megtalálni, igen.
Úgyhogy úgy voltam vele, hogy nem vihetem ezt keresztül.
Viszont úgy, erről, hogy mondtad a szundit, hogy tegnap szundisztel, és láttam,
nem akartam.
Insta-sztoriba. Én szerintem 2 napja nem raktam ki semmit, ami ez a hashtag alá. és amúgy eszembe jutott tegnap is, de komolyan mondom, így gondolkoztam, este szokott eszembe jutni, hogy kiraktam ma valamit, vagy mit csináltam magamért, és abszolút semmi, még ilyen alibi dolog se jutott eszembe. Nem tudom, most ezek ilyen, nincs semmi baj, most ezek ilyen napok, egyébként átrendeztük az egész lakást gyakorlatilag, mert megcsináltuk Emma szobáját.
Komolyan?
Azt jelenti, hogy három helyiségnek a felét kellett így megcserélni, forgatni a lakásban, ahhoz, hogy ez így megtörténjen. Úgyhogy nagyon-nagyon elfoglaltak voltunk, úgymond. Úgyhogy ezért nem nagyon volt. Tegnap mentem volna úszni, de azért nem mentem, mert nagyon szar éjszaka volt, és így nem volt hozzá energiám. Uh-huh. Szóval, hogy most ezek ilyen napok, hogy nem nagyon tudok felmutatni mi ez a hashtag kompatibilis dolgokat, de nem, nincs semmi baj. Szóval van ilyen is. És szerintem tök jó, hogy ez is a része a dolognak, hogy én nagyon szeretem ezt a kihívást, meg beszéltük is Lillával, hogy, hogy milyen jó, hogy ott van ugye egy highlight is az Instagram oldalunkon, amiben gyűjtjük ezeket. És hogy így vissza lehet nézni, meg nem tudom, tök jó motivál minket is, de hogy közben szerintem az is egy jó üzenet így felétek, hogy van, amikor nem fér bele.
Van, amikor nem fér bele. Ja, egyetértek. Ez nehéz. Nehéz néha tényleg. És azt hiszem, valamelyik hallgató vetette fel azt a kérdést, hogy a számít-e öngondoskodásnak, amikor másról gondoskodsz.
Igen, de, ha jól emlékszem, egy kiskutya volt, vagy az volt a képen. Az van, hogy az állatok közelében lenni, meg az állatsimogatás az igazából, tehát ha most csak erről beszélünk, amit látunk a képen, az neked, az a te mentális egészségednek jót tesz, úgyhogy hogy ez ilyen tudományosan igazolt dolog, hogy az jót tesz. Úgyhogy ilyen szempontból abszolút. Úgy egyébként az, hogy csak az a mondat, hogy máshol gondoskodsz, az lehet-e öngondoskodás, vagy hogy teheted azt magadért? Jó kérdés. Nem tudom.
Szerintem van nekem, ami erről eszembe jut, az az ajándékozás, mert vannak emberek, akik nagyon szeretnek ajándékozni. Meg
igen.
Átgondolni, hogy mi az, ami ez a másik ember nagyon fog örülni, meg tehát, hogy emlékszem erre az érzésre, és olyankor én úgy endorfinnal feltelek, én megtelítődök, és utána, amikor átadom, akkor is úgy izgulok, meg jó nekem, tehát, hogy úgymond gondoskodok, viszont...
Igen. Itt erről eszembe jut mindig Joey-nak az nincs önzetlen cselekedet filozófiája, hogy nem tudom, emlékeztek-e arra a részre, vagy arra a jelenetre, amikor Phoebe próbálja bebizonyítani Joey-nak, hogy már pedig lehet önzetlenül cselekedni, tudsz úgy tenni mással jót, hogy neked az ne legyen jó, de hogy valahol igazából nem vagyok benne biztos, hogy van ilyen, mert tényleg azáltal, hogy valaki mással teszel valami jót, az így visszahat rád, hogy jól esik ez a dolog, hogy te most segítettél valakinek, és nem tudom mi. Szóval ilyen szempontból abszolút létezik ez szerintem, de az van, hogy én például nem tudom, szóval, hogy a másokról való gondoskodás, főleg a szeretteimről, meg akik így a kapcsolataim, ott én azt gondolom, hogy alapvetően egy gondoskodó ember vagyok, és szeretek, szeretek értük tenni, tehát ez az alap. Az öngondoskodás az, ami e fölött van. Szóval én azt gondolom, hogy nagyon sokan vagyunk, akik ezt megteszik anélkül is, hogy számon kéne tartani, vagy listázni kéne, vagy nem tudom, és sokszor saját magunk vagyunk, akikről megfeledkezünk. Szóval én például, nekem ezért fontos témám ez, mert én alapból innen jövök, hogy az az alap, hogy másról gondoskodsz, akiről gondoskodnod kell, vagy szeretnél, de közben tök jó, ha saját magadról se feledkezem.
Ja, ez nagyon így van. Azt hiszem, hogy így, ja, a szociálpszichológiában is volt ez a vonulat, hogy így volt ez a nagy kérdés, hogy van-e bármilyen olyan jótékonysági tett, ami nem valamilyen szinten én központú, vagy nincsen pozitív hatása rá, és akkor az igazi altruizmus megjeleneket, de azt hiszem, az az ember, aki ezt kutatta, annyira belepróbált így menni, hogy így kb. Minden vagyonát így feladta, meg nem tudom, és így kb. Mindig oda tért vissza, hogy nincsen annyira olyan megoldás ennek, ami kizárólag a másikról szól, mert mindig egy picit neked is jó lesz.
Igen.
Ja, úgyhogy, de azzal is egyetértek, hogy én is kicsit olyan a működési módom, hogy nekem könnyebb másról gondolkoznom, mint magamról. Most szerintem másfél évvel ezen az úton vagyok, ahol ezt gyakorlom, és szerintem értem el nagy mérföldköveket, És néha mostanában már kicsit átcsúszok a másik a ló oldalára, ami, ami ismételten tök jó. Már úgy vagyok valahogy, azért ezt régen nem mertem úgymond megcsinálni.
Abszolút. Meg amíg az ember így próbálja ezt balanszban tartani, addig oké, és meg így felülvizsgálni időnként, hogy most ezek a dolgok, hogy milyen arányban szerepelnek az életében, és hogy érez ezzel kapcsolatban.
Ja, az nagyon fontos szerintem tényleg, hogyha mindig ez az aránynak ott kell lenni, szerintem legalább egyenlően, vagy ha vannak időszak, amikor neked el kell tűnnöd egy picit, akkor legyen úgy, hogy jön egy időszak, igen, amikor meg te leszel egyen előtérbe.
Ja. De köszönjük a kérdésfelvetést, mert
nagyon jó.
Jogos volt, meg így valahogy soha nem, én se teszem soha ebbe a kontextusba az öngondoskodást, mert hogy nekem ez annyira ilyen alap dolog, hogy miért van az, hogy ezzel a témával szeretek foglalkozni, hogy most így jó volt egy kicsit így átgondolni, meg elmondani röviden.
Kitágítani a fogalmat, megnézni, hogy merre van, úgyhogy ezek voltak a filozófia percek. Volt bármi a héten esetleg, amit meg akartál osztani, vagy belecsapjunk a távkapcsolatba?
Nem hiszem, ez az átrendezős dolog, ez az, ami most így dominálta igazából ezeket a napokat. Meg a másik, tehát igen, igazából az, hogy kitettem egy nyersebb vlogot YouTube-ra.
Nagyon jól lett.
És olyan hihetetlen visszajelzések jöttek rá, hogy így azóta is egy kicsit így, tehát hogy nagyon gondolkodom ezen, hogy amiben nekem más volt ez a videó, mint a többi videóm, az, hogy nem figyeltem annyira arra, hogy milyen a beállítás, hogyha egy mondat felénél kellett levágnom, akkor levágtam, és raktam a következőt, tehát nem vágtam ki, és próbáltam meg máskor elmondani kerekegészben, nem raktam alá zenét, nem...
Hangulatképek voltak?
Nem, tehát hogy nem törekedtem a hangulatképek, szóval nekem ennyiben volt más, viszont a néző oldaláról meg valahogy az egész perspektíva más volt. És
én imádtam, igen.
Azt mondták nagyon sokan, hogy mennyire igazi, meg természetes, meg azonosulható, és nekem ez olyan furcsa, mert hogy pont ugyanolyan önmagam voltam ebben a videóban, mint az összes többi vlogomban, csak ezek miatt, az elemek miatt, vagy ezeknek az elemeknek a hiánya miatt, amit én egyébként szeretek így kreatív oldalról belerakni, meg megcsinálni, annyira más hatást keltett a videó, és ez ilyen nagyon... nagyon érdekes dolog. Nyilván nagyon jól esik az, hogy az embereknek jól esett megnézni, és hogy így mindig jó visszajelzést kapni egyébként, és nagyon szívesen megyek tovább ebbe az irányba, mert engem is motivál, hogy szeretik az emberek, csak hogy annyira furcsa, hogy nekem belőle nem volt ennyire más, mint nekik, vagy mint nektek, vagy nem is tudom. Mert hogy te is írtál külön, meg Eszter is írtál, szóval, hogy azért van ilyen, amikor úgy készteti az embert, hogy valamit hozzászóljon a dologhoz. Szóval ez ilyen érdekes, nagyon kellemes élmény volt, csak gondolkoztam.
Utómunkában mennyi idő volt?
Hát sokkal kevesebb, nyilván, mert nem kerestem a zenét, meg mit tudom én, nem voltak olyan részek, amit mondjuk fel kellett gyorsítani, vagy úgy jobban megvágni, hanem csak beszéltem is. Tehát, hogy ezt így tudom, ez kivitelezhető számomra, nyilván az a picit nehéz ebben a műfajban, hogy ugye Emmát nem mutatom meg.
Igen.
És így azért nagyon sok, tehát hogy viszonylag ritka alkalmam van arra, hogy vlogoljak, és sok mindent nem tudok megmutatni, csak elmesélni. Szóval én azért is féltem egy kicsit ettől, hogy csak így elmondom, hogy ez meg az meg amaz lesz, és hogy mégis valahogy ezt szeretik az emberek. Szóval ez egy ilyen érdekes dolog.
Olyan szempontból még az, mert néha úgy is beszoktam tenni ezeket a vlogokat, hogy csak így megy a háttérbe, és közben csinálják valamit. Úgyhogy még valamilyen szinten jobb is, hogy elmondod, mert tőled lemaradok a pillanatképekről vizuálisan.
Igen. Hát meg így olyan beszélgetésebb jellege van egy kicsit talán.
Igen, elindítod a válaszolgatást.
Itt lennének a nézők nálam, és akkor így nem tudom, mintha nekik mondanám, igen. Ja, úgyhogy ez. És neked?
Nekem, ami még így bennem volt, most én is elkezdtem gondolkozni azon, hogy akarok egy-két headshotot, tehát, hogy színészként is, meg komédiánként vannak ilyen fényképportfóliók kb. Így emberekről, ami így megfogja azt a hangulatot, ami te vagy. És ezen kezdtem el gondolkozni, hogy milyen lenne annak a hangulata, vagy hogy szeretném csinálni. Megkérdeztem Zsoltot, hogy vállalná-e ezt a munkát. Fényképészként. Nem tudom, hogy nektek hogy megy ez, Dávid, de nálunk van egy kicsi feszültség mindig a fényképezés közben.
Abszolút. Mert, szerintem ez mindenhol van. Igen.
Igen?
Nekem az a Dávid mindig ezzel cukkol, hogy amikor megkérem, hogy csináljon rólam képet, hozzátartozik ez, hogy én nem annyira szeretem, ha fotóznak. Szóval, hogy néha az van, hogy jó, most erről szeretnék egy képet, hogy tudjak valamit elmondani, megosztani, mit tudom én, és legyen mivel illusztrálni, de hogy nem szeretek pózolni, meg mit tudom én. Úgyhogy mindig azt mondom, hogy csinálj egy képet. Vannak ilyen fontos szempontjaim, hogy egyenes vonalak legyenek, ne legyen ilyen ferde, meg nem tudom, milyen furcsa szögekből, hanem szeretem, ha valami egyenes, meg letisztult. És tehát így kb. Beállítom neki, és akkor csinálja a képeket, én meg közben próbálok így természetesen mozogni, hogy ne egy ilyen kínos pózolás legyen a vége, hanem legyen valami olyan kép, ami egy elkapott pillanat, még akkor is, hogyha előre megtervezett dolog. És utána mindig nyújtja a telefont, hogy nézzem meg azt a 36 képet, amit csinált, és én mindig azt mondom, hogy valamelyik jó lesz. Mert hogy biztos, hogy nem fogok visszaállni és tovább pózolni, hanem úgy vagyok vele, hogy ha egyik se lett jó, akkor igen, hagyjuk az egészet. Szóval, és mindig kiváltam, amikor azt mondom, hogy valamelyik jó lesz. Mert úgy csinál, mintha, vagy nem is tudom, mintha ez rávonatkozóan lenne sértés, hogy nem tudta megcsinálni jól a képet, de hogy valljuk őszintén, ilyenkor saját magunkat nézzük. És vagy van olyan kép, amin tetszik magunknak, vagy nincs, és arról meg ő nem tehet. Szóval, hogy nálunk ez mindig így van, és láttam másoknál is, hogy hasonló a dinamika, úgyhogy szerintem emiatt ne aggódj, hogyha ez...
Ja.
Nálatok is így
ez
van.
Ez nagy stressz. Mindig próbálom. Ő is azt mondja, hogy... Igen. Azt mondja, hogy nézzek meg videókat előtt. Tehát megkéri, hogy tegyek bele dolgokat a projektbe, hogy nézzek meg videókat, hogy hogyan kell pózolni, meg tanuljam meg, hogy ez mi működik. Én meg úgy vagyok veled, hát, hogy én csak én magam akarok lenni. De amúgy művészet az tény. Úgyhogy utoljára a mi fotoshootot mit csináltunk ketten, ott már egészen jó volt. Egyrészt több volt ez a megmutatja ő a fényképet nekem, mert az szokott lenni a baj, hogy amikor például egy selfie kamerába csinálom, akkor úgy azért látom, hogy mi történik, és van folyamatosan a feedback, és akkor így tudok korrigálni, viszont amikor ő a tükör körülbelül, és ugye van ez a kis feszültség ott, akkor ez így be tud állni egy ilyen negatív feedbackbe, amikor egyre inkább így bezárok, és nem tudok, befeszülök, és akkor nem sikerül úgy. Úgyhogy nem tudom, most az volt, hogy nagyon sokat így mutogatta nekem, és akkor így tudtam, hogy merre akarom vinni inkább.
Igen. Szerintem két dolog, nagyon már, én azért pár emberrel, valamint fotóssal dolgoztam már együtt, és hogy nagyon, nagyon más érzés tud lenni az alapján, hogy a fotós milyen visszajelzéseket ad. Igen. És egyrészt, hogyha ti is így vagytok vele, amúgy én nagyon ajánlom, hogy mindenki csináljon magáról ilyen professzionális fotózást, mert hogy tök jól tud esni, meg sok szempontból hasznos, meg jó lehet, bármilyen szakmája is van az embernek, vagy bármit csinál, nem kell, hogy ahhoz kötődjön. Egyrészt tényleg jó előre keresni képeket, ami tetszik, akár pózolás szempontból, akár hangulat szempontból, most nem az, hogy hol van, hanem hogy más hangulata van egy más testtartásnak, vagy egy oldal, tehát egy portrénak, vagy egy mit tudom én, szóval nagyon érdemes keresni ilyen inspo képeket. És én azt szeretem a legjobban, hogyha a fotós nagyon sokat instruál és visszajelez.
Igen.
Tehát, hogy a kezedet tedd egy icipicit, vagy fordítsd egy picit jobbra, vagy nem tudom. És én, mivel ugye nem látom ugyanúgy, ahogy mondod te is azt, hogy hogy néz ki, ő látja, hogy hogy néz ki, és hogy valamiért ez az icipici mozdulat is tök sokat segít, meg máshogy fog visszaköszönni a képen. Úgyhogy én ezt nagyon szeretem, és nyilván, ha meg olyat mond, hogy tegyem csípőre mind a két kezem, akkor azt mondom, hogy fú, ez nekem nagyon kényelmetlen, ezt nem érzem. Tehát, hogy még akkor is fontos visszajelezni, hogy egy picit lehet kényelmetlen a póz, mert aztán lehet, hogy a képen az jól néz ki, de hogyha nagyon azt érzed, hogy ki vagy csavarodva, meg így nem tudom, és az arcodon is látszik, hogy úristen, nem tudom tartani ezt a pózt, akkor viszont tökre érdemes azt mondani, hogy figyelj, nem. Tehát, hogy elhiszem, hogy jól néz ki, de én nekem ez nem kényelmes.
Ja,
szóval
nem,
nagyon
nem
fontos ez a fajta
önazonos.
Folyamatos kommunikáció, mert tényleg ha az van, hogy az egyik kamera mögött áll, a másik a kamera előtt is mindenki csöndben van, és akkor csak így várjuk, hogy valami legyen, hát az az a legrosszabb. Tehát, hogy ez az senkinek nem jó. Mert te azt sem tudod, te azt nem tudod, ha te vagy, akit fotóznak, hogy most a másik várja, hogy te csinálj valamit, és ha nem fotóz, vagy állítja a fókuszt, vagy keresi a szöget, vagy nem tudom. Ha meg fotós vagy, akkor azt nem tudod, hogy, hogy most a másik gondolkozik azon, hogy mit pózoljon, vagy ez már a póz, és akkor most, szóval, hogy nagyon fontos az, hogy legyen oda-vissza kommunikáció.
Ami még zseniális fotósokban, hogyha azt lehet ugye kérni, hogy így kiváltanak belőled valami reakciót, tudod?
Igen.
Hogyha nem is azt mondja, hogy így csináld, úgy csináld, hanem mondja azt a dolgot, amitől te úgy fogsz reagálni.
Igen,
hogy...
igen. Meg hát a nevetés az például csak így megy. Tehát az, hogy nem mondhatod azt fotósként, hogy jó, most akkor neves, hanem így valamit kell mondanod, amitől egy kicsit így kiszakad az emberből. Nem kell viccet mesélni, de hogy...
Imád a kamera, baby!
Igen, valami hülyeséget kell mondani, és akkor jön természetesen a reakció, ami...
Ja.
Nem tudom, meg hogy lettünk hirtelen ilyen fotós tanácsadást, de hogy ezek ilyen tényleg...
Nekem ez egy személyes problémám. Nekem ez egy hogy mondjam, stresszor az életemben. Az, hogy milyenek a képek, és az a helyzet, hogy sokáig nem ment az őszinte mosolygás, de de most már azért működik.
Ja, hát a gyakorlat kérdése is, igen.
Jó! Na, szuper! Jó, már kíváncsi vagyok, hogy ti hogy vagytok vele, srácok, hogyha meg akarjátok inni nekünk, vagy vannak tippeitek, hogy hogyan kell pózolni, az is jön. Van kedved belehallgatni a távkapcs univerzumba?
Igen, igen, nagyon izgatott vagyok, mert mondtad, hogy több jó üzenet is jött, úgyhogy kíváncsi vagyok nagyon.
Miért is nem kezdünk valaki nagyon, nagyon kedvessel.
Tudom, ki ez.
Hát ki ez, Júlia?
Jöhet.
Ez itt Esztertől érkezett.
Na, sziasztok, lányok, Eszter vagyok. Végre hangüzizek nektek. Jaj, majd arra estem. Na szóval, azon gondolkodtam, hogy ha megnézzük egy felnőtt ember napját, akkor leginkább az a jellemző menetrend, hogy reggel felkelsz, akinek van egyébként reggeli rutinja, az már valamit tud. Szóval reggel felkelsz, elmész dolgozni, dolgozol délutánig, aztán esetleg edzés, bevásárlás, házi munka, család, vagy ilyesmi, de hogy annyira gyorsan elmegy egy nap, hogy az hihetetlen. Na, azt szeretném ebből kihozni, hogy érdekelne még számotokra a mágikus percek, szóval azok az idők, tevékenységek, jelenlét hívjuk bárhogy, aminek te eszköz a boldog jelen megteremtéséhez. Minden apróság érdekel, mert ezek a hétköznapi egyszerűségek színesítik meg az életet, és imádom, hogy a legtöbb nap, egyébként például én azt várom, hogy a nap végén leüljünk Krisztiánnal a kanapéra, egy kis karalábi humusznek, most ez az új kedvencem, egy jó office rész és beszélgetés, pihenés. Aztán persze vannak ilyen kiemelt életesemények, amik sarokpontok, és várjuk őket, például egy esküvő, lábjegyzett Lilla, nagyon érdekelne, hogy hogy álltok ezzel a témával, de ez majd egy másik, vagy privátan üzenet. Szóval igen, a nagy események zseniálisak, de kutatom a kis mindennapi lehetőségeket is, és érdekelne, hogy nektek mik színesítik meg így a mindennapjaitokat, vagy akár egy heteteket, mert azt is tökre értem, hogy nem lehet minden nap. És még egy utolsó gondolat, hogy nagyon adnék egy távkapcs sárgömögre kollabot. Na, puszi, lányok!
Jó volt hallani a hangját. Nem találkoztunk egy ideje, mert most beteg volt, meg mindenféle.
Uh-huh.
Szóval nagyon esteles volt így... a kérdés.
Igen.
Igen.
Összeérnek a podcastok ebben az univerzumban.
Igen, és Fati is írt nekem valamit, amit nem fogok megosztani publikusan sajnos, de hogy ő is valamit előző témánk, vagy beszélgetésünk kapcsán írt nekem, és ilyen tök jó volt. Én nagyon szeretem ezt a kérdést, mert én is szoktam ezen gondolkodni, hogy ezekhez a... annyira fontos ezeket a mágikus pillanatokat így amúgy felismerni, észrevenni, és tudatosítani, hogy mik ezek, mert hogy tényleg az van, hogy persze vannak ezek a nagy események, de azok így jönnek, mennek, elmúlnak, és valahogy azt kéne elérni, hogy a mindennapi életünkben legyenek ilyen kis pici dolgok, ami érted, boldogság, igen, meg dolgok. Tehát, hogy amivel definiálod azt, hogy de jó ez az élet. És ahogy most csak mondom az elsőt, ami beugrott, és aztán átadom neked a szót, hogy tudjuk még így dobálni egymásnak, de még mielőtt mondtad a kanapén Krisztiánnal nézni a sorozatot, nekem ez egy ilyen. Szóval, hogy így a nap végén, amikor itt van mindenki, Emma, Eli, Dávid, meg én ülünk a kanapén, és vacsizunk, vagy nem tudom, beszélgetünk együtt, ez semmi különös, az égvilágon semmi, de annyira jó, és ilyenkor szoktam így azt mondani, hogy ez mennyire király. És közben egy csomó olyan dolog történik a napban, ami lehet, hogy annyira nem király, vagy nehezebb, vagy nem annyira veszed észre, hogy így nem tudom, de amikor leülsz, csend van, egy olyan dolgot csináltok, amit mindenki szeret, és együtt vagytok, és béke van, az nekem ez az első, és legerősebb ilyen szempontból mindennapi dolog.
I think I like this little life. Megvan ez a...
Igen, nincs, de tudok azonosulni a mondattal.
Ha úgy tűnik más az algoritmusod. Ja, de én is egyetértek, az abszolút benne vannak ezek a megpihenések a nap után, ez egy klasszikus. Az, ami nekem visszatérő, minden nap csinálom, és úgy vagyok vele, hogyha bele kéne fagyjak egy pillanatba a napomból, az lenne az, amikor megvan a kávém, mm-hmm. és bekuporodok a konyhában, van egy ilyen kis, nem ma hívnám kanapének, de egy ilyen puha ülőfelület. És oda bekuporodom, és nézek ki az ablakom, és még van ez a 5-10 percem, és tényleg akkor is szoktam, legalább 2 percig, amikor ki kell robbanjak a házból, mert el vagyok késve. És az a reggeleknek a megérését, azt nagyon szeretem, és szeretem, ha korán van. Uh-huh. Ami nagyon furcsa, mert szerintem alapvetően egy ilyen este ébren vagyok, és kreatívkodok ember vagyok, de teljesen át tudtam állítani ezt az órámat, mert annyira élvezem ezt a pillanatot.
Igen. Ja. A reggelek abszolút. Nagyon békések, és nekem is ez volt a második, ami eszembe jutott, a reggeli kávé, mert ez meg annyira rólad szól. Tehát ebben uh-huh. így egyedül vagy, és annyira ritkán van idő meg lehetőség az ember napjában általában arra, hogy egy picit befelé figyeljen, meg csak így üljön, és nem kell még egyből aktívnak, meg produktívnak, meg mit tudom én minek lenni, hanem csak úgy vagy a kávéddal. Ezt nagyon-nagyon átérzem, és tényleg tök békések tudnak lenni a reggelek. Nekem ez annyira fontos, hogy akkor is, amikor fixen időre jártam dolgozni, én inkább felkeltem annyival előbb,
ja.
vagy bárhova mentem, inkább felkeltem annyival előbb, hogy tudjak nyugiban ülni. Mert az, hogy felkelek és egyből rohannom kell, nekem ez rémálom. Szóval, hogy azt én biztos, hogy nem, mert az egész napomon ezt fogom érezni, hogy igen. rohanok, és sehol se vagyok ott igazán, és el vagyok késve, és nem tudom, és én ezt az el vagyok késve érzést, ezt nagyon nem viselem jól. Mm. Úgyhogy ez a kávéz, igen.
Az összes ilyen 90-es, 2000-es évekbeli filmben az van, hogy a főszereplő elalszik, mossa a fogát, húzza fel a nadrágját,
ahogy lép ki. Persze tökéletesen néz ki, ahogy kilép az ajtón, és minden
aha.
Ja, nem. Nyilván, ha így alakul, mert néha így alakul, azt ki lehet bírni, de hogy én nagyon törekszem rá, hogy ne alakuljon igen. így, szóval bárhova is indulok, vagy bárhogy is kezdődik a nap. Most is azért van, hogy korábban felkelek. Egyrészt én inkább abszolút reggeli pacsírta vagyok, mint éjjeli bagoly, szóval még egy nagyon rossz, ma is például 7:30-kor felkeltem, és nem aludtam különösebben kielégítően az éjszaka, de hogy egyszerűen annyira be van állva erre a szervezetem, hogy ha felkelek, tehát ha Emma felkel mondjuk ilyen 7 körül, mert ő azért tovább szokott aludni, akkor én nem tudok már visszaaludni, hanem akkor felkelek. Pedig jól hangzik, hogy aludjak 10-ig, de nem, aha. nem megy egyszerűen, mert elkezd az agyam bekapcsol, és elkezdek gondolkodni dolgokon, amiket kell csinálni, amiket lehetne csinálni, ami nem
izgatott
tudom.
Izgatott vagy a nappal kapcsolatban.
Hát igen, csak ez annyira szürreálisan hangzik néha, amikor meg tudom, hogy egyébként ő még alszik, vagy visszaalszik, úgyhogy én is aludhatnék, de egy párszor megpróbáltam, és egyszerűen nem megy. Nem tudok visszaaludni, mert annyira hozzászokott ahhoz a testem, hogy ilyenkor felkelek, és akár hasznos vagyok, akár csak ülök a kanapén, és nézek ki a fejemből, élvezem ezeket az időket. Úgyhogy ez egy ilyen. De én például a lefeküdni, aludni is nagyon szeretek, nekem az is egy ilyen. Szóval, hogy amikor így vége a napnak, és így tiszta vagyok, meg fürödtem, mert este fürdök, és végeztem az arcápolási rutint, meg minden, és akkor így azt mondom, hogy jó, és akkor most lehet aludni, és azért itt hozzá kell tennem minden fellow anyuka és apuka érdekében, hogy azért régebben de jól lefekszem aludni, az egy sokkal békésebb pillanat volt. Egy nagyon kedves anyuka ismerőstől hallottam, hogy fél a pizsamájától, és abszolút átérzem ezt, szóval...
Fél?
Most azért...
Ja, már hozzátársítottad a...
Hát, igen, mert hogy nem tudom, oké, hogy lefekszel aludni, de fogalmat sincs, hogy 10 percet fogsz aludni, vagy fél órát, vagy egy órát, és aztán
utána... És nincs rosszabb érzés, amikor mint egy elektromos áram, így megcsap, tudod, ez, hogy fel kell ébredni, és aktivál.
Igen, és ez elég gyakran előfordul. Szóval, hogy most azért nem ennyire idilli végre lefeküdhetek dolog, de hogy úgy általánosságban az életemben ez egy ilyen pont volt. Meg a fürdés is, meg tudod mi van? Én nagyon szeretek enni.
Oh,
szóval,
yes.
Hogy bármilyen étkezés eljön, én izgatott vagyok. És azok ilyen mindennapi kis, tehát a mindennapi pillanatok, mindennap többször előforduló pillanatok, de hogy én úgy mindennapi tudom falatkák. Ezt élvezni. Meg izgatott vagyok miatta, meg tudod, van az a jelenség, amikor a mondjuk főleg ilyen, olyankor van, ha mondjuk elutaztok valahova, vagy családdal, vagy így több ideig, vagy nem tudom, hogy ebéd alatt, már arról beszéltek, hogy mi lesz a vacsora.
Igen.
Szóval, hogy én ezzel oké vagyok, hogy ez, én ezt megértem, hogy ez így történik.
Igen. Abszolút, ezt nagyon imádom. Meg megyek át így korszakokon, mert alapvetően nekem a főzés az egy kreatív folyamat. Úgyhogy abszolút van az, hogy lefekvés előtt néha a szakácskönyvet olvasok meg.
Imádom.
Egy ilyenek. Ja, de nekem így belegondol, csomó minden, így, ahogy így mesélted, ugye reagál az anyam közben. Aztán ilyenkor visszafele kell menni, hogy várja, hoztak azok a dolgok. Ja, de alapvetően nekem még, ami eszembe jut erre a kérdésre, az, hogy amit szeretek csinálni, és ez egy picit egy tudatosabb trükk, nem mondom, hogy automatikusan jön, néha-néha így bevillan, de hogy vannak, emlékszem arra, hogy 5-10 évvel ezelőtti szorongásaim, vagy mik azok a dolgok, amikben jobban akartam lenni. Például az, hogy beszélek angolul, mennyire érthető az, amit mondok. Hányszor kérdeznek vissza az emberek, mert nem értik. Mm-hmm. Tehát, hogy vannak olyan pillanatok, hogy amikor csak így élem az életem, és akkor van egy ilyen teljesen smooth sailing, tehát, hogy így nem történik semmi baj, mert mit tudom, én úgy kommunikálok mindenkivel körülöttem, hogy értik, és akkor úgy vagyok vele, hogy úristen, ez régen nekem, mekkora stressz forrás volt, az, igen. Hogy nem értik.
Amikor észreveszed az utat, amit megtettél, nem egy pillanatra, hogy így jó helyen vagyok most ahhoz képest, amilyen problémákkal küzdöttem.
Így van. Így van. Az egyik, ami még bevillant, az emlékszem, hogy hát nekem magyarból sikerült egy olyan érettségi tételt kihúznom. Az nyelvtan volt? Talán. Igen, nyelvtantétel, ami egy ilyen nagyon megúszós tétel volt, ami már-már zavart is, mert hát én megtanultam mindent, hogy a levegő, tüdőből kiáramló levegő megrezegteti a hangszalagokat akkor. Meg mindenfajta, de azt húztam ki, hogy egy képzeletben önéletrajzot kellett írjál, mint felnőtt. Uh-huh. És én azt megcsináltam, és így ráírtam, hogy én egy ilyen menőttek szébe fogok dolgozni, startupba, ahol csúszda van, meg nem tudom, akkor kezdett így a Google bejönni, tőle, és akkor így formálta át az, hogy hogyan dolgozunk, mint emberek, és akkor az úgy emlékeztem arra, hogy ez engem mennyire inspirált, és én ezt így kb. Így elfelejtettem, de valamelyik nap így megtaláltam ezt az érettségítétet, és akkor úgy voltam vele, hogy na nem mondod, hát csúszda nincsen, de a Liverpooli irodában van például. Úgyhogy sikerült úgymond elérni azt, és akkor úgy voltam el, hogy úristen, hát, hogy én ezt akartam.
Ez nagyon jó.
Úgyhogy abszolút nekem az, még ami így eszembe jutott, az, hogy amikor kirándulunk, nekem ott tömbbe vannak ezekkel a pillanatokkal, és mindig elgondolom, hogy ez mitől, hogyan tudnám én a mindennapjaimat úgy megélni kicsit, hogy mint hogyha egy ilyen nyaralás lenne, vagy kirándulás, és próbáltam így lejönni, és átgondolni, hogy mik azok, mitől válik hozzá. És egyrészt az, hogy kicsit megzörgeted a rutint, Én általában nagyon sokat járkálok, tehát hogy gyalogolsz konkrétan helyekre szerintem. Nem csak az van, hogy eljutsz A-ból B-be, és minél több mindent kipipálj. Meg nekem ott ez a testmozgás is úgy benne volt, hogy mindig van valami aktivitás, amit csinálunk. Úgyhogy ezekre egy időben próbáltam úgy ráfigyelni, hogy így például munka nap közepén legyen bennem annyi, hogy felálljak, és esetleg kimenjek egy 20 percre sétálni, vagy futni, vagy valami. Uh-huh. És az annyira megváltoztatja azt, ahogy az a nap megy, mert különben így végig tud suhanni az egész, és így hoppá, hogy az Eszter is mondja, tudod, hoppá, na, akkor már megint ágyba vagyok, és lefekszem aludni.
Igen. Ja. Erre a sétára nagyon tudok kapcsolódni, egyrészt nagyon imádok sétálni, és ugye Emmával nagyon sokat sétálok, amióta van nekünk, tehát hogy volt, hogy órákat, most éppen nem olyan időszak van, de azért most is igyekszünk elmenni lehetőleg minden nap, és az jut erről eszembe, hogy a gyaloglás meg a séta közötti különbség, ez tényleg hatalmas, mert hogy én sokszor, vagy régebben, vagy nem is tudom, hogyha megyek valahova, akkor nem nagyon nézelődöm, tudod, hanem nem. így lefele néz. Tehát, hogy valamikor csak így konkrétan a lábam elé nézek, vagy igen. Így arra, hogy ne üssön az autó, hát megyek az ábrán, meg ilyesmi, de hogy ez annyira más, mert hogy közben általában így, tudod, nagyon jár az agyad valamin, azon, ahova mész, ahol kivel találkozol, mit tudom én, de sétálni, az meg olyan, hogy így andalogsz, és körülnézel, és fölfele nézel, és nem igen. Tudom, és hogy ez egy annyira más... Annyira más attitűd az, hogy észreveszed a környezetedet, és nem tudom, és nem csak így haladsz előre az úton. Szóval, hogy ezek az ilyen tényleg pici dolgok, ami hogy csinálod azt, amit amúgy is csinálsz, kérdése. És ami még eszembe jutott nekem erről, hogy szeretném, ha megosztanál ezt a naptárt, amit csináltál, amit a bloggernél láttál, mert hogy nekem egy picit az is benne van, hogy ahhoz, hogy ne érezzem azt, hogy csak így mennek el a napok, uh-huh. És így nem találom bennük az izgalmat, vagy az értéket, vagy a nem hívjuk bár, hogy a magic pillanatokat.
Igen.
Ahhoz nekem az is kell, hogy betervezzek olyat is, ami nem elintézni való, hanem jó dolog. Tehát, hogy mondjuk egy hónapra előre, mit akarok ettől a hónaptól? Szeretnék elmenni egyszer moziba. Szeretnék találkozni háromszor valamelyik barátnőmmel, már mint hogy egy-egy barát, vagy érted, igen. Hogy olyan dolgokat betervezni, ami nem a kötelező, meg nem a feladat, hanem ami jó, ami érted az szól, igen. Vagy a barátaidért szól, vagy a kapcsolataidért, ilyesmi. És mert utána ez így ott lenni is, előre nézni is, meg visszatekinteni is egy ilyen, ezek ilyen pluszpontok, hogy így de jó, abszolút. Hogy ez is benne volt.
Képviselted azt, ami kis, ahogy akarod élni alapvetően az életet.
Igen.
Ja, jó az a naptár, nem kell semmi fancy-smancy-re gondolni, hanem az a varázsa annak a naptárnak, hogy az egész évet egyben látod, és amúgy, hogyha úgy rátekintesz, akkor észreveszed, hogy mennyire rövid egy év.
Yeah.
Úgyhogy ez egy Google Sheet-ben van, és akkor be vannak írva egy oszlop egy hónap, és akkor az tudod csinálni, hogy kiválasztasz ilyen színeket, ezt kábítottad ki, hogy milyen kategóriák, és azzal beszínezed azt a napot, amiben az a dolog, ami ott akarod, hogy mit tudom én. Nekem például van a comedy, az a lila, vannak ilyen, hogy holiday, az a pink, meg most az esküvő szervezésnél is úgy vagyok, hogy kicsit izgulok, hogy mennyire hagyom én ezt így a végére, vagy hagyjuk ketten mi ezt a végére, úgyhogy bejelölgettem azokat a napokat, amikor éppen esküvőszervezés van, vagy esküvő körül kerülnek a pontok, és akkor hogy kb. Átlátod így a színek által, hogy azok a dolgok, amik neked így most kardinális részei az életednek, mennyire veszik át a hatalmat egy hónapon belül, tudod? Mm. És hogyha úgy van, hogy mit tudom én, hogy például friss anyuka vagy, és gondolom az, hogy szocializálódj, az most abszolút a mélyén van, de mondjuk ezt aktívan figyelni kell rá, és akkor bejelölgeted, hogy mikor tudtad ezt csinálni valami, és hogyha már nagyon eltűnik, meg nagyon üres, szerintem akkor az neked egy ilyen tudod, red flag, hogy muszáj valamit betenni, mert különben valószínűleg ez érezni fogod a...
Igen. Meg tényleg úgy, tehát hogy vannak azok a hónapok, amik nem csak a napok, hanem így a hónapok is így elsuhannak, és így nem tudod, hogy történt-e valami a teljesen hétköznapi roboton kívül. És erre is tök jó, hogy látod, hogy na, ez a hónap ez inkább esküvőszervezés fókuszú, ez a hónap inkább comedy fókuszú, ez a hónap munka, tehát hogy így nem kell telerakni, de így egyben látni, és utólag az évedben látni, mert nekem viszont ami az egyértelmű kiemelkedő dolog, amire emlékszem egy évből, most azon kívül, hogy született egy gyerekem, de most ha ezt így félretesszük, meg az, hogy Emma mérföldköveivel mi a helyzet, azok az utazások.
Oh.
Tehát, hogy így azt tudom, ha így azt mondod, hogy gondoljak vissza 3 évvel ezelőttre, akkor azt mondom, hogy Görögországban voltunk, és csodálatos volt. Tehát, hogy ami így egyből, és ez meg így tök jó, hogy esetleg mást is így tudsz. Na mindegy, szóval, hogy így egybe látod az évet, és így tök jól el tudod osztani, hogy még ha kevés időd is van bármi ilyesmire, akkor is egy pici beleférjen azért mindenben, amire igényed van.
Ja, úgyhogy megosztom majd ezt a naptárat. Azt hiszem amerikai ünnepnapok is benne vannak, de azt el tudjátok írni. Egy kis meló belefér. Meg szerintem nem kell egész évre kitölteni, meg hát meglepődnék, ha bárki tudná, mi fog csinálni jövő novemberben, de...
Hát miért, hogyha van egy utazás, vagy egy esküvő, vagy egy szüli nap, vagy mit tudom, azokat is be lehet írni, mert tudod, hogy azzal számolni kell majd.
Igen, de minden hónap elején így át lehet nézni. Vagy utólag amúgy az is így számotvetésnek is jó, tudod, hogy beírogatod, aztán tudsz, hogy akkor going forward, hogyan csinálja. Úgyhogy köszönjük, Eszter, hogy betelefonáltál, aztán folytassuk ezt offline. Érkezett még egy üzenet Katalintól. Hashtag komoly téma, hashtag külföldre költözés címkéje.
Okay.
És én leszek Katalin magyar hangja ismét. Sziasztok, lányok! Komolyabb kérdéssel fordulok hozzátok. Mindketten más-más aspektusát látjátok a témának, hát ha tudtok egy-két gondolattal segíteni, friss anyukaként, 6 hónapos kisfiúval, az eddiginél is jobban foglalkoztat a gondolat, hogy a gyerkőcöt másik országban kéne felnevelni. Inkább nem is részletezem a faktorokat, amik ebbe az irányba terelnek minket. Szerintem mind tudjátok, mikről van szó. Itthon 4 nagyszülő, 2 unokatesó és jó pár családi barát van, aki most sok-sok szeretettel halmozza el a kisfiunkat. Szinte nincs nap, amikor nem jutna eszembe a dilemma, hogy mivel ártok többet neki. Ha megfosztom őt a szeretetüktől, magunkat pedig a segítségüktől is, vagy ha megfosztom őt egy jövőképtől, ami egy egészségesebb országban juthatna neki. Anyukaként és kinti magyarként, mármint külön-külön, biztos sok gondolatotok van a témában. Nem mondom, hogy segítsetek dönteni, mert az ennyi alapján pláne lehetetlen, inkább csak meséljetek bennetek, mit indít el ez a kérdés. Azt érzem, hogy csak rossz döntés van. By the way, imádom, hogy az ilyen komoly témák és a random pucérálmok is megférnek ebben a podcastben. Sok-sok köszi az eddigiért is, puszi.
Szerintem egy olyan dolgot, gondolatot, érzést hangosítottál most ki, ami nagyon meglepődnék, hogyha nem lenne a fiatalok fejében, mint benne, legalábbis a legtöbbünkében. Mi azóta beszélünk a külföldre költözésről, hogy együtt vagyunk Dáviddal,
szóval
10 éve, és ez mindig is egy lehetőség volt a szemünk előtt, és én azt hiszem, hogy úgy barátkoztam meg ezzel a dologgal, hogy itt vagyunk fizikailag, de egy lépéssel már külföldön vagyunk valahol, hogy, hogy úgy vagyok vele, hogy nem csinálok 5 éves terveket. Szóval szerintem nem. Szerintem manapság, és én nagyon szeretek tervezni, szóval ezt így azért már sejthetitek rólam, de hogy addig tervezek, ameddig előre látok valamennyire. És azt hiszem, hogy az elmúlt évek megtanították nekünk, hogy bármikor bármi történhet. Mert hogy világjárvány, háború, bármi történhet konkrétan, ami miatt hirtelen kell irányt változtatni. Úgyhogy én most ebben vagyok, hogy persze gondolkodjunk rajta, meg legyen valami elképzelésünk, de hogy én bízom annyira magunkban, már az elmúlt sok év alapján, hogy tudni fogjuk, hogy mikor kell menni, és hova kell menni, és hogyan kell menni, de hogy ez abszolút egyébként egyfajta ilyen feszültségként létezik bennünk is, hogy Emma oktatása, hogy nem tudom. Tehát, hogy tudom képzelni. Nyilván aggódunk rajta mi is, hogy lesz, mi lenne a jó döntés. Ami nekünk egy nagyon fontos tényező, hogy a család, mindig is a család volt a legfontosabb tényező, hogy őket nem akarjuk itt hagyni. És most meg főleg, hogy van Emma, és azt látni, ahogy a szüleim nagyszülőké váltak, meg Dávid szülei is, ők már eddig is azok voltak, de hogy most újra, ez valami egészen csodálatos dolog. És én ezt egyiküktől sem szeretném elvenni, úgyhogy most jelen pillanatban nincs aktív tervünk ezzel kapcsolatban. De nem tudom azt mondani, hogy nem tud olyasmi történni, akár itthon a politikai életben, vagy bármilyen szempontból, ami ennek ellenére nem fog minket rákényszeríteni, hogy rákényszeríteni, mondom idézőjelben, nem fogja annyira felerősíteni ezt a fajta készítést és aggodalmat Emma jövőjével kapcsolatban, hogy ne menjünk külföldre, de most ezt még kimondani is rossz és fáj, mert nekünk most az a legtöbb, hogy itt van a család, és láthatjuk őket együtt. És tudom, hogy ez hatalmas érték, azzal is tisztában vagyok, hogy nagyon-nagyon kevés, hogy hát nem tudom, nincs volt statisztikám, de hogy hatalmas szerencse az, hogy a mi családunk az ilyen segítőkész és elérhető. Mert tudom, hogy nem mindenki, tudom, hogy nem mindenkinek nyugdíjasak még a szülei, vagy annyira rugalmasak, hogy tudnak jönni, és minőségi időt tölteni, meg besegíteni nekünk, meg ilyesmi, szóval én ezzel nagyon-nagyon-nagyon tisztában vagyok, és nekünk most ez ér a legtöbbet, de ez most van. Szóval abszolút megértem bárkit, aki ezen aggódik, vagy gondolkodik, és próbál előre tervezni. Szerintem nem lehet, őszintén. De ennél okosabb nem tudok lenni, csak el tudtam mesélni azt, hogy velünk mi a helyzet.
Igen, de nagyon... Hát talán az életem egyik legnagyobb dilemmája volt ez nekem is. Nyilván én megléptem, de kicsit talán azért is sikerült, mert a szüleim akarták ezt, hogy legyen ez a külföldi tanulás. Talán az nem feltétlenül lett volna a terv, hogy kimaradok, de úgy sikerültek a dolgok, hogy jól érezzük magunkat, meg szerintem a lényegében azért maradtunk ki, mert minden évben valakinek valami elkezdett jól menni, tehát amikor nekem éppen jó volt, akkor Zsolt is úgy csinálta dolgait, de aztán ő is talált valamit, akkor meg az miatt maradtunk ki, tehát hogy ilyen oda-vissza dolog volt, de mindig az volt, hogy még x ideig maradunk. De most ugye már kezd egy kicsit így az... Hát már többet éltem ittként, mint Budapesten éltem például. És lassan az itteni barátaim, leszámítva téged, már hosszabb ideje a barátaim, mint az otthoniak. Mert egy-két ember úgy mond egy kicsit, ez most így lejjebb csökkent. De hogy úgyhogy már érzem azt, hogy így már az miatt is, hogy mennyi történelmem van ezzel az országgal, meg kultúrával, az így érzem, hogy így alakul át. És ráadásul az, hogy nekem ez a comedy, ez nem tudom, talán ez egy ilyen önkifejezési mód, ezt így otthon kizárólag úgy tudnám csinálni, hogyha én elkezdem ezt akarni meg. Esetleg, nem tudom, egy iskolát nyitni, ahol ilyeneket lehet tanulni, meg egy közösséget létrehozni, ahol
ezt Krisztán, ez mondjuk nagyon jól hangzik.
Igen. Ez még mindig ott lebeg a... Csak lehet, hogy idősebb kell legyek hozzá, hogy ez legyen, hogy ezt így tudjam nyomni. De az a helyzet, hogy ehhez annyira meg kell érjek, meg erősnek kell legyek, hogy ezt vinni tudjam, mert nem vagyok benne biztos, hogy ezt tárt karokkal fogja várni bárki, meg nagyon sokat kéne szerintem ezt eleinte magyarázni, hogy mi a franc ez.
Van ez így dolgokkal, igen.
Igen. És ugye az, hogy nekem régen az, hogy mit gondolnak mások, az nagyon fontos volt. Hát így úgy csináltam, mintha nem, de aztán igazából valljuk be, eléggé haza tud vágni engem. Úgyhogy most már szerintem vagyok úgy annyira... képes elfogadni azt, hogy ki vagyok, hogy ez szerintem úgy vagyok vele, hogy ők csak nem értik, tudod. Majd meg elég az a x százalék, aki éppen ezzel rezonál, de benne meg ez van, hogy így nem csak az országot hagynám hátra, hanem ezt az önkifejezés. A kultúrát, igen. Pedig nagyon hiányzik a család, meg nagyon szerencsés vagyok az egyik testvérem kinél. És amúgy azt hiszem, hallgatja. Szia, Bálint! És viszont amikor ő mesélt arról, hogy lehet, hogy munkahely miatt máshol költözik, akkor nekem is így... tudod, ez a... Mert nagyon jó, hogy itt vannak ők. Igen. A párjával, meg nyilván szerencsére az én családom, ők is így beleteszik a mellőt, meg jönnek látogatni. Tehát néha-néha van olyan időszak, hogy kb. Ugyanannyit találkozunk szerintem, mint hogyha otthon élnénk. Nyilván nem napi szinten, de azért így két-három havonta néha el tudjuk érni azt a gyakoriságot. De ja, hát az a helyzet, hogy így tudod, az elég félelmetes tud lenni.
Igen.
Vagy mennyire helyzet, írod ki.
Menni és maradni is félelmetes tud lenni. Igen. Szóval én tényleg azt gondolom, hogy a mi generációnk, vagy legalábbis egy része a mi generációnknak így ebben él, hogy így nem tudja, hogy a következő lépés melyik irányba lesz. Ezért nagyon fontos szerintem az a fajta bizalom saját magadban, meg magatokban, ha család vagytok, vagy akár hányan is vagytok, akik így tervezitek együtt a jövőt, hogy azt mondjátok, hogy meg fogjuk oldani. Ha ez lesz, akkor így lesz, csak legyünk valamennyire azért közös nevezőn azzal kapcsolatban, hogy mik a prioritások, mi a legfontosabb, mert akár, tehát, hogy ha azt döntjük el, hogy külföldre megyünk, akkor is lesz veszteségünk, és ha azt, hogy itt maradunk, akkor is lesz veszteség. Minden élethelyzetben, életszakaszban szerintem azt kell önállóan saját magának a személyes életében eldöntenie, hogy most melyik az, ami fontosabb, vagy kevésbé ijesztő, vagy nem tudom.
Ja, abszolút. Abszolút. Meg hát az a helyzet, hogy meg lehet lépni ezeket a lépéseket, és fel lehet őket adni, és vissza lehet csinálni dolgokat.
Ja.
Úgyhogy nekem vannak olyan ismerőseim, akik ezt így megtették, és szerintem senki nem úgy gondol erre vissza, hogy ez egy elvesztegetett, igen. Megpróbáltátok, és megnéztétek, és amúgy is azok az élmények sose fognak eltűnni.
Igen. Például, ha már emlegettük Fatiékat, ugye ők is kiköltöztek Angliába, és aztán visszajöttek, és annyira szeretem, hogy mennyire békében vannak ezekkel a döntéseikkel, szóval, hogy nem bánták meg, hogy kimennek, most jó, hogy a nevedben beszélek, Fati, tudom, hogy hallgatod. csak hogy ő neki vannak erről, van videója is, ahol egy erről mesél, és szerintem ez egy baromi jó dolog, hogy nincsenek nagyon olyan döntések, ami nem, újra fogalmazom, szóval, hogy nem minden döntés vonatkozik egy életre előre, mármint, hogy lehet utána máshogy dönteni, meggondolni magad, újra kezdeni, mit tudom én. Nyilván azért egy külföldre költözés az egy óriási dolog, szóval nem az, hogy akkor egy hét múlva nyugodtan gondolni magad, és gyere vissza, de hogy azért ez is egy kicsit segít a súlyát ennek az egész kérdésnek így lejjebb venni talán, hogy lehet, hogy eljutsz odáig, hogy eldöntöd, és kimész, és egy év múlva eljuthatsz oda, hogy hát ez mégse jó, és visszajössz.
Igen.
Úgyhogy próbáljuk ezt szem előtt tartani ebben a bizonytalanban, szerintem, hogy amíg mi vagyunk, addig valamilyen szinten a döntés nálunk van.
Ja. Meg hát tényleg ez az engedély, adjatok engedélyt magatoknak arra, hogy tiszta szívvel, teljesen motiváltan beledobjátok magatokat, és költözzetek, gondolkodjatok róla, aztán, hogyha ez megváltozik, azért csak, mert ott volt a szívetek, és akartátok, és tehát, hogy nem hazudtatok magatoknak, akkor az volt. Tehát, hogy igenis, hogy meg lehet élni ezeket a gondolatokat félelem nélkül is.
Igen.
Ja.
Egyet értek.
Majd mondd el, Katalin, hogy mi történt. Vagy majd küldj egy képes lapot arról a helyről, ahol kiköltöztetek, vagy nem.
Vagy nem. Akkor arról, ahol most laktok.
Ahol most van. Úgyhogy neked is sok puti.
Hát ennyi fért bele ebbe a mai epizódba. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, és a kérdéseket, üzeneteket, gondolatokat is, és mindenképp küldjetek nekünk hangüzit, vagy sémaüzit, Instagramon keresztül, meg csatlakozzatok a Facebook csoporthoz, ha akartok csetelni egymással, nosztalgiázni, találkozni, barátkozni, bármi ilyesmi.
Igen, azt elfelejtettük szerintem mondani, de hogy küldted a képet az első budapesti távkapcstaliról.
Bizony. És nagyon mi azt menők nagyon vagytok. Úgyhogy innen is hatalmas ölelés nektek mind. Úgyhogy csak így tovább.
Csak így tovább nektek. Úgyhogy én is köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozunk jövő héten egy újabb komoly podcastra.
Sziasztok!
Sziasztok!